Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, én köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Németországban április 20-án megegyezett a Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt Keresztény Szociális Unió a szeptemberi szövetségi választás közös kancellár jelöltjében. Így a CDU választmányának javaslatára Armin Laschet pártelnök Észak-Rajna-Vesztfália kormányfője lesz a közös jelölt. Nagy vita előzte meg a döntést. Mi történt és miért volt nehéz a megállapodás?
Az egész kérdés szörnyű nehéz. Én próbálok pontokba válaszolni, aztán legfeljebb ön belekérdez. Kezdjük az elején azzal, hogy Merkel 4 kancelláris ciklus után visszavonul. Így meg kell állni. Ha Merkel egy ciklussal ezelőtt visszavonult volna, az egekbe ment volna, nem tette meg. Az én megítélésem szerint, és ez szubjektív, Merkel egy kiváló kancellár volt 2015-ig. Jól kezelt a görög válságot, nagyon sok mindent jól kezelt, de 2015-ben a migránsválság egy olyan új helyzetet teremtett, amivel nem tudott mit kezdeni. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye, de Merkel mellett volt a Die Welt főszerkesztő helyettese Alexander Robin, és megírta a könyvet Diget Rivenne címmel, fantasztikus, amelyik leírja azt, hogy Merkel 2015-ben sodródik. Hogy fölhívja az osztrák kancellárt, nem veszi fel a telefont, fölhívja az akkori bajor miniszterelnök, CSU elnököt, Seehofert, aki ma a belügyminiszter, nem veszi fel a telefont. Én tényleg javaslom, hogy akit ez érdekel, olvass el. A második megjegyzésem az, hogy Merkel a környezetében soha nem tűrt el olyan embert, férfit vagy nőt, aki a vetélytársa lehetett volna. Ha megnézzük, a von der Leyennek volt egy rendkívül fura mondata pár évvel ezelőtt, ahol azt mondta, ha kell, ő átveszi a kancellárságot. Mit ad Isten, másnap elővették a doktori disszertációját, ahol kiderült, hogy 50 oldalt másolt. Néztem, mi lesz a következmény. Hát a német egyetem azt mondta, hogy tényleg másolt, de tartsa meg a doktori címét, csak legközelebb tegye ki az idézőjeleket. Hát én furcsán néztem, mondom, hát ez is egy válasz, én elfogadom, kicsit fura. Ettől kezdve a von der Leyen leste, hogy a Merkel mit gondol, és azt mondta, amit úgy érezte, hogy Merkel gondolni fog. Volt egy rendkívül tehetséges politikus, von Otto Gutenberg, bajor volt, ő volt többek közt védelmi miniszter, és ő azt mondta, ez egy 20 éves, 30 év körüli fiú volt, ha kellő vállalja a kancellárságot. Másnap elővették a doktoriát, örökre visszavonult a politikától, miután kiderült, hogy ő is másolt. Én nagyon sokszor, több mint 1000-szer voltam Németországban. A német vezetés egy részét személyesen jól ismerem, és nekem azt mondta körülbelül másfél évvel ezelőtt egy német vezető, hogy értsen meg, ha új vezető jön, az nem ért a CDU központból, mert az Merkel embere. Aki nem Merkel embere, azt elküldték. Na most ettől kezdve rendkívül érdekes a választás. Ennyit a CDU-ról. A túloldalon van a CSU, a bajor párt, és meg kell állni újra. A CSU kettőször kancellárjelöltet állított, 1980-ban talán idősebbek emlékeznek, Franz Josef Strauss személyében. Straussról érdemes lenne egyszer beszélni, rengeteg botránya volt a német politikában, ő egy egyéniség volt ennek összes pro és kontra oldalával, és 92-ben színre lépett a ma is élő Stoiber, aki vereséget szenvedett. 80-ban Strauss vereséget szenvedett. Én 88-ban, amikor meghalt, elmentem Münchenbe, bementem a CSU-ba, kaptam is egy emléklapot, hihetetlen érdekes volt az egész Strauss jelenség, a Strauss botránya, a Spiegel székháza és sok egyéb. Az utolsó CSU elnök Seehofer nagyon neki ment Merkelnek, és lepattant róla. Elment Berlinbe belügyminiszternek, hivatalosan belügy és építési miniszter, és ettől kezdve arra vigyázott, hogy maradjon meg a ciklus végéig miniszterként, ez lejár most szeptemberbe, és utána emelt fővel hagy menjen nyugdíjba, 72 éves. Na most a jelenlegi helyzetben a CDU is, a CSU is adott egy kancellárjelöltet. Németül azt mondjuk, hogy K-frage, tehát a kancellár kérdés. Ez a CSU esetében egyértelmű volt, csak és kizárólag Söder lehetett. Megint meg kell állni. Merkel, aki pár hónappal ezelőttig mindent kézbe tartott, most a pártügyektől távol marad, Merkel elment le Münchenbe, és azt mondta, hogy Söder egy nagyon jó tartományi miniszterelnök, ami az volt benne, hogy nem kancellárjelölt. Majd elment Észak-Rajna Vesztfáliába, ahol a Laschet egyetlen szavazattal lett miniszterelnök, azért ezt el kell mondani, és azt mondta, hogy a Laschetet támogatja. Ez a Laschet önálló koncepcióval nem állt elő. Majd abban a percben, hogy CDU elnök lett, és erről majd egy-két mondatot muszáj mondani, már kőkeményen neki ment Merkelnek, tehát Merkel nagyon furcsán érezhette magát, mert két évvel ezelőtt az előző választásokon indult Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a Szárvidék miniszterelnöke volt. Egy rendkívül tehetséges hölgy. És megint meg kell állni, és muszáj visszamennem a történelembe. A Helmut Schmidt alatt volt egy miniszter. Úgy hívták, hogy Hans-Jürgen Wisniewski fejlesztési miniszter volt, aki azt mondta, hogy a szociáldemokrata párt tele van tehetséges államtitkárokkal, de hiányzik az a plusz, ami egy államtitkárt és egy minisztert megkülönböztet. Az Annegret Kramp-Karrenbauer kiváló szárvidéki miniszterelnök volt, mindig megverte a szociáldemokratákat. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a szociáldemokrata párt vezetője az a Mász, aki jelenleg külügyminiszter, elég sok probléma van vele, zárójelbe zárva. Párt főtitkárnak még alkalmas volt, de pártelnöknek nem. Annál kevésbé, mert nem tudott képletesen megszabadulni Merkel árnyékától. Most kiírták újra a választást. Hárman jelentkeztek és jutottak be a döntőbe. A háromból kettő jutott be a nagy döntőbe, Merz és a Laschet. A Merz véleményem szerint Németország egyik legtehetségesebb politikusa. De kőkeményen szemben áll Merkellel. Nem is fogadja őt el a CDU jelentős része. A Merkel őrel szembe ő a következőt mondta. Számomra, és ez meghatározza, amit mondott. Első Németország, második a párt, harmadik az ember, mondom magyarul. Ha én leszek a párt elnök, az alkalmatlan pártvezetést kirúgom. Persze, hogy mindenki neki ment. Két dologgal vádolták. Egy, micsoda ember az, aki 1 millió euró fölött keres. Na most ez nekem 2020-ba, 21-ben egy rendkívül fura év, miért bűn, ha valaki tisztességes munkával tényleg nagyon jó keres? A másik érv az volt, hogy ő a CDU-n belül egy rendkívül komoly, olyan személyiség, aki megosztja a pártot. Ezen is lehet vitatkozni. Tény az, hogy az első fordulóban Merz megverte a Laschetet, a második fordulóból kettesben maradtak, a Laschet győzött. Nem sokkal, de győzött. A Laschet eddig Merkel árnyékában politizált. Most színre lépett nagyon sok hiba százalékkal. A problémám a következő. A jelenlegi helyzetben a CDU-CSU hétről hétre megy lefelé. És ahogy ön is mondta, szeptemberben választások lesznek, tehát az óriási kérdés az, hogy ki lesz Németország kancellárja egy, kivel fog össze kettő, három, ki lesz az, aki a CDU-CSU-t képviselő. Ez eldőlt ez Laschet, de jelezni szeretném, ahogy nyert, az egy nagyon fura dolog, a 46 tagú elnökségből 31 szavazott mellette, 9 ellene és 6 tartózkodott. Utolsó megjegyzés. Ma az országban, Németországban a lakosság 52-54%-a, attól függ, melyik felmérést nézem, Söder mellett áll, és 17-19%-a Laschet mellett áll. Itt el lehet mondani azt, hogy a Söder visszavonult, el lehet mindent mondani, de a botrány prognosztizálva van.
Akkor mégis miért fogadhatta el a CSU, hogy a bajor miniszterelnök Markus Söder helyett a CDU jelöltje mögé áll be? Mi az, ami Armin Laschet mellett szólt, vagy szólhatott?
Hogy ő a nagy testvér. Németország 16 tartományából a CDU 15-be van jelen, a CSU 1-be Bajorországba. A Laschet azzal fenyegetőzött, nem ő az egyik embere, hogyha nem tudnak megállapodni, akkor Bajorországba létrehozzák a helyi CDU-t. Hát ez egy nagyon furcsa érvelés volt a másik. Azért nem szoktunk róla beszélni, de a CDU-nak van egy ifjúsági szervezete, a Junge Union. A Junge Union tegnapi ülésén 90%-ban kiálltak a Söder mellett. Tehát hiába ez a CDU alapszervezete, ifjúsági szervezete, ők a Söder támogatták. Nem szoktunk arról beszélni, hogy az egyik legtehetségesebb CDU-s tartományi vezető Berlinbe azonnal kiállt Söder mellett. 100 ország, 100 Anhalt, Szárvidék, CDU-s miniszterelnökei kiálltak Söder mellett. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ha a párt tagságot kérdezik Södernyer, a CDU képviselői közül kb. 70 aláírt egy nyilatkozatot, hogy Söder támogatja, a párt elnökség viszont teljesen logikus módon kiállt Laschet mögött, ezt Söder elfogadta. Hogy mit gondol Söder, arról vannak elképzeléseim, de az egy más kérdés.
Ezek után mennyire lehet egységesnek nevezni a CDU-t, és milyen hatással lesz, vagy lehet ennek a következő hónapokban?
Papíron csodálatos minden, de itt jön megint a de. A tegnapi nap folyamán ugye megválasztották a zöldek kancellárjelöltjét, és a zöldeknél mindkét pártelnök indult, majd 2%-kal a lakosság szimpátiája alapján az Annalena Baerbock lett a kancellárjelölt. Egy pillanatig nem álltak egymással szembe. Virágcsokrot kapott, átölelték egymást, és valóban, mint kancellárjelölt indul, zárójel. A zöld párt történetében ő az első kancellárjelölt, és ő az első női kancellárjelölt a zöldeknél. Ez egy 40 éves sportoló hölgy, jogot végzett, nem hajlandó a férjét és a két kiskorú gyerekét bevinni a politikába, tehát szinte a német állampolgár ezekről semmit nem tud, a zöldek így döntöttek. A CDU-CSU heteket vitatkozott, a Zöder tegnap tartott egy sajtótájékoztatót. Én állandóan a német tévét nézem, tehát végignéztem Zödert. Ő azt mondja, hogy döntsön a CDU elnökség. A CDU elnökség döntött, messze nem egyhangulag. Ha figyelembe veszem a 9 ellenszavazatot és a 6 tartózkodást, akkor ez egy kétharmad-egyharmadő szavazás volt, de Zöder ezt tudomásul vette. Hogy a valóságban támogatja el Laschetet, ezt megmondani nem tudom, ez az eljövendő hetek kérdése lesz. És a nagy kérdés az, hogy mit akarnak a zöldek. Már nem az a kérdés, hogy mit akar a CDU-CSU, ezen túl vagyunk. A jelenlegi helyzetben a CDU-CSU csak a zöldekkel tud összefogni. A liberálisokkal is, de a liberális párt olyan kicsi, hogy gyakorlatilag ketten együtt nem érnek semmit, csak a zöldekkel lehet kormányra kerülni, ha a zöldek erre hajlandók lesznek.
A zöldekre még természetesen visszatérünk, de mint ugye említette, Markus Söder országos szinten népszerűbb, mint Armin Laschet, akkor mégis miért nem lenne, vagy miért nem lehetne ő a jobb jelölt? Vagy jobb jelölt lehetne? Mert ugye azt is említette, ami ugye részben ismert is, hogy a CSU az egy helyi párt, a CDU viszont országos.
Döntött az, hogy országos. 15 tartományban a CDU van, egyben van a CSU. Zárójelben jegyzem meg, hogy a német történelemben, de erről úgy sincs idő beszélgetni, egyszer már a CDU próbált Bajorországba szervezkedni, és a CSU próbált országos hálózattal rendelkezni, egyik se jött be. Itt meghatározó az, hogy mikor a CSU létrejön, akkor a párt élén egy rendkívül karizmatikus vezető áll, Franz Josef Strauss. A jelenlegi helyzetben Söder sokkal karizmatikusabb, mint Laschet. A kérdés az, hogy a német társadalom elfogadna egy bajor származású kancellárt. Tudom, hogy ez egy nagyon fura mondat. Eddig nem fogadták el. Tehát a kérdés az, hogy mit fog hozni a jövő.
Mennyire egységes a CSU, illetve milyen hatása lehet ennek a döntésnek?
Nyilván óriási a kiábrándultság. A CSU jelentős része abból indult ki, hogy a Zödernek esélye van, hiszen országos szinten sokkal-sokkal népszerűbb, mint Laschet. Nyilvánvalóan izgulni fognak, hogy Laschet ne legyen kancellár. Ezt hivatalosan senki nem fogja kimondani, de így lesz. És ha Laschet nem lesz kancellár, akkor két óriási kérdés van, amire nincs válasz. Egy, meddig maradhat meg CDU elnöknek? Kettő, meddig maradhat meg a talán legfontosabb német tartomány Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökének, mivel jövőre ott is tartományi választás lesz.
Mi határozza meg jelenleg egyes politikusok népszerűségét? Milyen témák, milyen kérdések? Miért lehet az, hogy a bajor miniszterelnök népszerűbb, mint a CDU elnöke, aki hát persze természetesen szintén tartományi miniszterelnök?
Hát részint azért, mert a Söder országosan ismertebb, mint Laschet. A másik pedig az, hogy a Söder megmert olyan dolgokat csinálni, amit rajta kívül akkor még senki. Többek közt néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy rendel Bajorország számára 2,5 millió Sputnik orosz vakcinát. Ezt utána az volt NDK-s miniszterelnök is megcsinálták, mivel Németországban vakcina hiány van. És itt meg kell állni. A szeptemberi választás fő témája, ahogy ma kinéz, az a környezet. A oltás, a betegség, a Covid lesz. És itt megint muszáj beszélni arról, hogy a németeknél a fölmérés más, mint nálunk. A németek azt mondják, hogy ők azt nézik, hogy 100 000 lakosra egy hét alatt mennyi a betegek száma. Ha ez 100 fölött van, akkor ez katasztrófa. Én összeírtam, hogy minden nap följebb ment ez a szám, jelenleg 162, a legcsúnyább Türingiában, ahol 250 körül van. És ezekben a kérdésekben Söder sokkal karizmatikusabban foglalkozott, mint bármely más német tartomány miniszterelnöke, pártállástól függetlenül.
Hogyan kezelte, illetve kezeli a koronavírus járványt Laschet Észak-Rajna-Vesztfáliában?
Hát eddig, hogy őszinte legyek, sehogy, amikor az oltás jött, elment, és aki gépkocsiba kapott oltást, ott mindenkinek mondott néhány kedves mondatot, de nem koncepciózusan. A Laschet fő problémája véleményem szerint az, hogy egy rendkívül aranyos, joviális úr, de nem koncepciózus. Ahogy koncepciózus Merz, úgy ő nem az. Nem véletlen az, hogy a pártelit nem volt hajlandó Merzet elfogadni. És ha megnézem, akkor jelenleg ott tartunk, hogy a németeknél az összes járás tiltakozott, hogy a kormány hozzon döntést a Covid-dal kapcsolatban. A német törvények azt mondják ki, most hozták, hogy ha 3 napon keresztül 100 fölött van a betegek száma, abban a pillanatban leállítják a boltokat. 200-nál az iskolákat. Eddig Németországban, és ez szörnyű szám, 3 millió a betegek száma, és körülbelül 75-80 ezer sajnos a halottak száma.
Angela Merkel, mint ugye ön is említette, a korábbi nyilatkozatában jelezte, hogy háttérbe vonul, nem szól bele a pártvezetés ügyeibe. Ettől függetlenül lehetett bármilyen szerepe a mostani döntésben, akár a két pártvezető közötti megállapodás tető alá hozatalában, az összebékítésben?
A válaszom az, hogy Merkel mindenben meghatározó. Ő állandóan bejelenti, hogy ő már nem pártelnök, ő nem akar pártügyekbe belemenni. Látványosan kivonult a parlament üléséről kb. 2 nappal ezelőtt. Március 24-én bocsánatot kért a lakosságtól, hogy rosszul kezelték a Covid-járványt. A nagy kérdés számomra az, hogy ő mit fog csinálni szeptember után. Ha CDU-CSU-s kormány lenne, ez most feltételes mód, én nem tudom elképzelni azt, hogy Merkel valóban visszavonulva ne szóljon bele. A jelenlegi helyzetben a Laschet-Merz vitát egyértelműen ő döntötte el úgy, hogy erről természetesen hivatalosan nem lehet beszélni, mert ő hivatalosan ott se volt, csak az elnökséget arra kérte, hogy Laschet sokkal jobb jelölt lenne, mint Merz, és ettől kezdve a kérdés eldőlt. A Merz nyilatkozatai sokkal-sokkal karizmatikusabbak voltak, a Laschet viszont addig, amíg nem lett pártelnök, mindenbe Merkelt követte, ahogy pártelnök lett, egy perc alatt váltott, tehát nála is igaz a mondat, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat.
Hogyha azt nézzük, milyen most a pártok támogatottsága, nem csak a CSU, CDU szövetségé, hanem az összes németországi párté, mit mutatnak a közvéleménykutatások? Ugye részben már említett egy-két adatot.
A CDU-CSU lejött 26-27%-ra, itt meg kell állni. A CDU-CSU az MSZK történelmében egyszer kapott abszolút többséget, 1957-ben, de egyébként ilyen 42-48% körül volt. Tessék megnézni, hogy most durván csak nem a felére esett vissza. A szociáldemokrata párt mély repülésben van, ennek rengeteg oka van. Az egyik az, hogy nem tudtak kancellárjelöltet állítani, akit most kiállítottak, az alkancellár pénzügyminiszter, a volt hamburgi főpolgármester, egy rendkívül jó gazdasági szakértő, de nem több. Nem belpolitikai szakember, nem külpolitikai szakember, és nem stratéga. Az AfD 10% körül áll, az AfD-nek most volt a kongresszusa, ahol nem tudták megválasztani az eljövendő elnökséget, de bejelentették, hogy ha ők kormányra kerülnek, kilépnek az Európai Unióból, amiben minden német párt egységes, hogy az AfD-vel jelenleg senki nem akar összefogni. A liberális párt egyel ezelőtt nem tudott bekerülni a parlamentbe, most 10% körül van, a Lindner gazdasági stratégiával foglalkozik, állandóan elmondja, hogy a zöldekben neki nem tetszik, hogy a zöldek lakásépítési programja van, nem ért egyet a zöldek adópolitikájával és a többi, de még egyszer ez egy 10% körüli párt, nem meghatározó. A CDU-CSU-nak egyfajta testvérpártja, a testvérpárt rossz kifejezés, de hasonló a gondolkodás mondjuk, de ketten együtt 35% körül vannak, ez ma Németországban semmire nem elég. Én nagyon figyelem évtizedek óta a német politikát, a Lindner fiatal, egy, nem nagyon tűri el, hogy rajta kívül valaki szerepeljen a liberális párt nevébe, kettő, mondott egy olyan mondatot, amit ha én politikus lennék, a halálos ágyamon sem mondanék, azt mondta, hogy ő 18 éves kora óta csak Porsche-val hajlandó járni, nem ül be más kocsiba. Na most az a Németország, amelyik nem az, ami 20-30 évvel ezelőtt volt, egyszer a Helmut Schmidt azt mondta, hogy ich möchte ihre Sorge haben, tehát bár nekem lennének ezek a gondjaim, de ez a Németország ma nem olyan gazdag, mint volt. Tehát ha egy pártelnök bejelenti, hogy ő csak Porsche-val hajlandó járni, véleményem szerint ez rendkívül negatív. A zöldek jönnek fölfelé, a két pártelnök kiválóan kijött egymással, meglátjuk, hogy mi lesz. És itt egy mondat a stratégiáról, ha még belefér az időbe. Milyen lehetőség van szeptembertől kormányalakításra? Egyszer lehetséges egy CDU-CSU zöldek. Ebben az esetben ma a CDU erősebb kb. 4%-kal, nyilván ő adná a kancellárt. De a másik lehetőség, hogy a zöldek kormányt alakítanak. Kivel? A szociáldemokratákkal és vagy a liberálisokkal, vagy a kommunista utódpárt a Linkével. A Linkével egy alapvető probléma van, a Linke állandó azt mondja, hogy ki akarnak lépni a NATO-ból. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy én a Linke nevébe beszéljek, biztos vagyok benne, hogyha kormányra kerülnének ezt a mondatot elfelejteni. Tehát nagyon sok esélyes most a német választás, sokkal élesebb harc várható, mint volt akár 4 évvel ezelőtt. Merkel visszavonulása után egy űr van, külpolitikában Macron megpróbálja átvenni a vezető szerepet. Mai hír, hogy Merkel újra bejelentette, hogy megépítik az északi áramlat 2 vezetéket, mire a védelmi miniszter, a CDU eddigi elnöke Párizsban, Annegret Kramp-Karrenbauer bejelentette, hogy nem tudja, hogy van-e szükség az északi áramlat 2-re. Az a tartomány, a volt NDK-s tartomány, amelyiken keresztül jönne, amíg eléri a partot a vezeték, az abból indul, hogy a tartománynak őrületes bevételt és munkalehetőséget biztosít. Tehát itt rendkívül sok dolog ütközik. Tény az, hogy jelenleg olyan német párt, amelyiknek esélye lenne arra, hogy egyedül kormányt alakít, nincsen.
És hogyha visszatérünk a CDU-CSU-ra, mennyire koalíció képes és kivel? Ugye említette a zöldeket.
A válaszom az, hogy igen, de a zöldekkel többségbe kerülnének ma. A liberálisokkal össze tudnak fogni, de ennek gyakorlati jelentősége nincsen. A másik pedig az, hogy a CDU-CSU fokozatosan megy lefelé. Tehát ha még 2%-pontot lejjebb mennek, akkor a zöldek lehagyják őket. Ez egy új helyzetet teremt. Nyilván a CDU-CSU a Bolidlókő Németország legnagyobb pártja ma. De nem biztos, hogy az marad szeptemberre. Kérdés az, hogy a leset képes lesz ezt a pártot úgy vezetni, hogy fölfelé menjen. Nagyon sok a kérdés. A németek azt várták, hogy Trump után egy csodálatos német-amerikai viszony jön. Nem következett be. Kőkemény ellentétek vannak az autóvámok ügyébe, az északi áramlat 2 ügyébe, és nagyon sok egyébe. Amíg Trump ki akart vonni csapatokat Németországból, a Biden 500 fővel növeli, itt volt Németországban az Austin, az új védelmi miniszter bejelentette, hogy az amerikai csapatok létszámát növelik. A német-francia ellentétek látványosak. A Brexit Európát meggyengítette, senki nem meri kimondani. Senki nem tudja, hogy a Brexitnek milyen következményei lesznek, csak egy-két mondatban a skótokra, a Walesre, az északír területekre, az EU és Nagy-Britannia határára és nagyon sok egyébre. Egy olyan német kancellár kellene, aki képes Németországot és Európát vezetni. Nekem kétségei vannak, hogy ez be fog-e szeptembertől következni.
Szó volt már arról, hogy története során először állít saját kancellárjelöltet a zöld párt. A bejelentés hogyan változtatja meg az erőviszonyokat?
Véleményem szerint alapvetően. Ugyanis ha megnézem, a többi pártból csak a szociáldemokraták jelölték meg, hogy ki lesz a kancellárjelöltjük. Még egyszer az alkancellár, a mostani pénzügyminiszter volt hamburgi főparkármester Scholz, aki kiváló gazdasági szakértő, de nem több. A zöldek részéről azonban egy áttörés van. Részint látni kell azt, hogy a zöld politika a világon népszerű. Látni kell azt, hogy a Trump-féle politika nagyon neki ment a zöldeknek, láss párizsi klímaegyezmény és nagyon sok egyéb, és ez a zöldeket fölhozta. Látni kell azt, hogy Németországba egyre több tartományba a zöldekbe kerültek a kormányba, és Baden-Württemberg esetében a 73 éves Kretschmann néhány nappal ezelőtt elnézést rongyáverte a CDU-t, és egy nagyon furcsa választás elé került. És itt megint meg kell állni. 2 ciklus óta ő vezeti Baden-Württemberget. Egy hihetetlen fontos tartományt. A francia határnál, de lehetne sorolni Stuttgart, autóipar és sok egyéb. És a választás után választania kellett. Kivel fog össze? Az eddigi szövetségessel, a CDU-val, vagy létrehozza a német, azt mondja, hogy Ampel, magyarul azt mondjuk, hogy lámpakoalíciót, tehát piros, sárga, zöld, zöld a zöldek, a piros a szociáldemokraták, a sárgák a liberálisok. És kőkemény vita volt, mert a zöld párt kiállt az Ampel koalíció mellett a CDU ellen. És Kretschmannnak meg kellett győznie a saját pártját, hogy maradjon a CDU. És a fő érv az volt a CDU-val szemben, hogy ez nem egy környezetbarát párt. Mire a CDU helyi vezetője, aki szintén nem egy karizmatikus politikus, azt mondta, nyitott kapukat döngetnek, mi környezetbarátok vagyunk. Én aztán leesek a székről, de hát ha ő azt mondja, én nem akarok ebbe kételkedni. Még egyszer, Baden-Württembergben, és idén két tartományi választás volt, a CDU-t nagyon megverték, Rheinland-Pfalzban a szociáldemokraták, egy Malu Dreyer nevű hölgy nagyon megvert mindenkit, a CDU-t is, és létrehozta azt az Ampel-koalíciót, amely eddig is működött. Megállok. A szeptemberi választásokig Németországban lesz még tartományi választás, de csak a volt NDK területén, ahol a CDU általában gyenge, és Berlin területén. Berlinben meglátjuk, mi lesz. Berlinnek van egy hihetetlen, tényleg koncepciós polgármester, a szociáldemokrata Müller, ő visszavonul, és helyére az egyik eddigi miniszter szeretne bekerülni. Meglátjuk, hogy mi lesz, de a CDU számára ezek nagyon nehéz kérdések, mert nem azokon a területeken lesz választás most, ahol a CDU hagyományosan erős.
Ugye említett egy olyan forgatókönyvet, hogy a zöldek alakítanak kormányt, a CDU-CSU kimarad esetleg ebből a koalícióból. Annak van esélye, reális esélye lehet úgy a zöldeknek a kancellári poszt betöltésére, hogy a CDU-CSU támogatja, vagy támogatná őket, és tulajdonképpen az ő segítségükkel kerülnének pozícióba?
Nem. A CDU-CSU nem támogatja a zöldeket. Már egy nappal azután, hogy az Annalena Baerbock kancellár előtt lett, a CDU szakértői kiálltak azzal, hogy miket mond a Annalena Baerbock, tessék megnézni, amit mond, mennyibe kerül, és nincs mögötte a pénztartalék, hogy honnan veszi ezt. Tehát itt kőkemény hatalmi harc lesz mindenki mindenki ellen. Ahol abban egyetértenek, hogy az AfD-vel aláhúzom, ma senki nem hajlandó koalícióra kerülni. Amikor a zöld párt létrejött, akkor velük sem volt hajlandó senki koalícióra kerülni, és én elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékszem, hogy mit mondott Franz Josef Strauss, aki többször volt bomba miniszter, és többször volt lent Münchenbe tartományi miniszterelnök. Strauss azt mondta, hogy a zöldek olyan, mint a paradicsom. Most zöld, ahogy megérik, pirosak lesznek. Ezek nagyon jó poénok, hogy így volt, vagy nem így volt, arról lehet beszélgetni. Tény az, hogy a zöldek elég erősek ahhoz, és ők azt mondják, hogy csak akkor fognak össze a CDU-CSU-val, ha nem tudnak kormányt alakítani két kisebb párttal. És ma a szociáldemokrata párt kisebb párt. Ez a párt, amelyik hagyományosan 36-43-46% közt volt, jelenleg 15-17%-on van, a lakosság elfordult tőlük. Nagyon sok oka van. Én el szoktam mondani, hogy a szociáldemokrata pártnak volt olyan jelöltje is, kancellári jelöltje is, pártelnöke, akinek 8 általánosa volt, a Schulz, aki mindenre alkalmatlan volt, nagyon jó dumát, ténylegesen órákig tudott, elnézést kérek a semmiről beszélni, de nem volt mögötte stratégia. És Németországnak, és tudom olyan, amit mondok, durva, és bocsánatot kérek, nem lehet olyan kancellárja, aki 8 általánost végzett, mert egy világbirodalmat 8 általánossal nem lehet vezetni.
Visszatérve a zöldekre, mik a főbb követeléseik, illetve ezek mennyire kormányképes elképzelések?
Kormányképes mindig az, aki kormányra kerül, és a saját elképzeléseit végre tudja hajtani. A zöldek fő témája jelenleg az atomerőművek bezárása, a szénerőművek felszámolása, a környezetvédelem, ennek megteremtése a lakáspolitikában, és nagyon sok egyéb, amit németül azt mondjuk, hogy Umwelt, tehát környezetvédelem. Ezt a zöldek képviselik, és a lakosság egyre jelentősebb része elfogadja őket. Hogy a 80-as években a zöldek számára óriási siker volt, hogy legalább egy tartományba bekerültek a parlamentbe, majd a kormányba. Jelenleg a nagy kérdés az, hogy ők adják-e majd az eljövendő német kancelláriát, igen vagy nem. És ha nekem ma választanom kellene, azt mondanám, hogy ma a zöldeknek legalább ennyi esélyük van a kancellár jelöltségre és a kancellári győzelemre, mint Laschetnak. Kettőjükön kívül senkinek erre esélye sincs, a többi párt kispárt vagy kispártá vált, mint a szociáldemokraták.
Milyen hatása lenne az ország gazdaságára, illetve hogyan alakítaná azt át, hogyha a zöldek kerülnének kormányra, és legalábbis az elképzeléseik egy részét meg tudnák valósítani?
A válasz az, hogy természetesen minden azon múlik, hogy kivel kötnének koalíciót. Ha a szociáldemokratákkal, akkor az elképzeléseik döntő részét meg tudják valósítani. Egy harmadik párt kell, ha ez a kommunista utód párt, a kommunista utód párt a gazdaság kérdésében támogatná őket. Ha a liberális párt, a liberálisok ragaszkodnának a gazdasági pozíciókhoz, tehát ebben a helyzetben egy új helyzet lenne. Amit a zöldek mondanak a gazdaság átalakításáról, az elvileg zseniális. A kérdés az, hogy ezt meg lehet-e csinálni, a kérdés az, hogy ha ezt megcsinálják, mennyibe kerül, és a kérdés az, hogy ha ez bekövetkezik, Németország hátrányba kerül a világpiacon, az Európai Unióban, a transatlanti kereskedelemben és nagyon sok egyében. Ma kérdések vannak. Nyilván a választási harcban ezt mindenki 600-szor meg fogja a másiktól kérdezni, és a Annalena Baerbocknek neki mentek már a megválasztása pillanatában azzal, hogy nincs kormányzati tapasztalata, amire azt mondta, hogy semmi baj, olyan embereket vesz maga mellé, akiknek kormányzati tapasztalatuk volt és van, és akik támogatni fogják őt.
Mi az oka a zöldek népszerűségének, illetve annak, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a támogatottságuk?
Nagyon sok minden. Egyrészt a zöld pártnál nem voltak korrupciós botrányok. Zárójelben jegyzem meg, hogy a CDU-CSU-ba sem volt gyakori a korrupció, most 3 képviselő lemondott, mert a vírusügybe beszereztek vakcinákat, és elég nagy összegű pénzt kértek zsebbe. Zárójelben jegyzem meg, hogy Spahn nagyon jó szerepelt pár hónapig a német politikában, ő az egészségügyi miniszter, ő nyíltan vállalja, hogy homoszexuális, és az élettársa szintén belekeveredett vakcina beszerzésbe. Hát ő volt az egyik, mondjuk úgy, hogy menedzser ennek a folyamatnak. Tehát a CDU-CSU a vakcina beszerzéseknél nem hozta azt, amit lehetett volna, hogy a lakosság azt mondja, hogy igen, ők mentették meg az életek. A zöldek, ahol kormányon vannak, jó szerepelnek, rengeteg példa van, egyre több tartományban a zöldek kormányon vannak, nagyon vigyáznak arra, hogy semmilyen korrupciós ügyük ne legyen, és meggyőződésem szerint egy kőkemény választási harc lesz. A Laschet azt mondta tegnap, miután győzött, ha úgy tetszik, ma éjjel, hogy egy fair választási harcot akar, igen, ha én ülnék az ő székébe, én is ezt mondanám, de a valóságban mindegyik fél keresni fogja, hogy a másikon hol lehet fogást találni, hol lehet a másikat félig vagy teljesen kiírni.
Kik a zöldek támogatói? Melyik korcsoport, hogyha meg lehet ezt határozni?
Pontosan meg lehet határozni, főleg a fiatalok, főleg a diplomások, tehát azt lehet mondani, hogy az értelmiség egyre nagyobb része felsorakozik a zöldek mögé, és ami érdekes, hogy a zöldeknek komoly társadalmi bázisuk, az volt NDK területén nem nagyon volt, a volt NDK területén is egyre jobban szerepelnek, egy megjegyzés. Mindenki azt várta, hogy a volt NDK területén 5 tartomány van, ezek ki fognak állni Zöder mellett, a valóságban 3-2 arányba szavaztak, tehát itt is egy megosztottság volt. A zöldek lépésről lépésre jöttek föl, ha megnézem az eredményeiket, hónapról hónapra jobbak, és mivel minimális a különbség a CDU-CSU és köztük, ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ki fogja megnyerni a választást. Még egy megjegyzés. Németországban vannak olyan politikusok, akiket a társadalom elfogad. Ilyen Frank-Walter Steinmeier az államfő. Ő szociáldemokrata. Ő fogja eldönteni, hogy kinek ad kormány alakítást, és ha választania kell a CDU-CSU és a zöldek közt, és egyformán szerepelnek, akkor nincs kétségem, hogy kit fog megbízni.
Kit fog megbízni?
Így van.
Kit fog megbízni? Mire gondol?
A zöldekre.
És hogyha azt nézzük, hogy a CDU-CSU, mint ugye említette, az elmúlt évek, elmúlt évtizedek legrosszabb eredményeit, legkisebb támogatottságát tudhatja magáénak, és hasonló mondható el az SPD-ről is, az ő támogatóik hova mentek, kit támogatnak, vagy mi történt velük tulajdonképpen az elmúlt években?
A CDU-CSU egy rendkívül érdekes dolog, mert a Zöder ugye megnyerte a bajor tartományi választást, de a történelem leggyengébb eredményével. A Zödernek kellett egy koalíciós partner, és ez a koalíciós partner a nem választók pártja lett, akik a CSU-ba csalódtak. Németországban mindenre van fölmérés, ugyanúgy, ahogy az USA-ba. A CDU szavazók egy része átállt az AfD-hez. Ezt megpróbálják visszacsábítani. Nem tudom, hogy a Laschetnek sikerül-e, meglátjuk szeptemberben. Egy része átállt a zöldek mellé. A szociáldemokratáknál rengeteg ember ott hagyta a pártot, és ment el jobbra vagy balra, ha balra, akkor a zöldekhez.
És ugye említette már, hogy Olaf Scholz alkancellár pénzügyminiszter személyében még tavaly elsőként a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokraták nevezték meg a kancellár jelöltjüket. Mivel kampányol a politikus?
Itt egy pillanatra meg kell állni. Ő pártelnök akart lenni, és nem választották meg. Két ember lett pártelnök, egy férfi és egy nő, akik a német politikában gyakorlatilag teljesen ismeretlenek. Ő a gazdasági sikerekkel próbál kampányolni. A probléma az, hogy Németország a koronavírus hatására, ahogy a világ szinte minden országa, rendkívüli mértékben eladósodott. Ezért nyilvánvalóan részint a pénzügyminiszter fogják felelőssé tenni, és a második megjegyzésem, hogy ő egy kiváló szakember, de nem karizmatikus. Tehát ővele külpolitikai szakkérdésekről beszélgetni nem lenne egyszerű. Tehát a válaszom az, hogy ő a gazdasággal fog kampányolni, ami nem lesz könnyű, mert mindenki más azt fogja mondani, hogy igen, de tessék megnézni Németország eladósodottságát, tessék megnézni, mennyit esett vissza a GDP, ezen belül az ipari termelés, tessék megnézni a német EU, német USA gazdasági adatokat, hol volt a pénzügyminiszter úr. Tehát nem lesz könnyű a pozíciója.
És a koalíciós kormányzás milyen hatással volt, illetve van a pártra? Egyáltalán hogyan tud az alkancellár pénzügyminiszter tulajdonképpen saját kancellárja, vagy annak potenciális utódja ellen kampányolni? Milyen témákkal?
Itt meg kell állni. Amikor a CDU-CSU összefogott egy párttal, mert nem volt abszolút többsége, azt a pártot ledarálta. Ebbe a Merkel zseniális volt. Ha megnézem, a szociáldemokrata pártot is szétverte a Merkel azzal, hogy a CDU-CSU-t bevitte középre, és az SPD-t átnyomta balra. Óriási tömegeket vesztett az SPD azzal, hogy a saját helyét nem tudta a német 10-es palettán megőrizni. A németek azt mondják, hogy a politika 1-től 10-ig van, a CDU-CSU bement az 5-ös pozícióra, és az SPD-t átnyomta balra. Mivel tud az SPD és annak kancellárjelöltje létezni? Egy. Azzal, hogy a szociáldemokraták mennyi ideje voltak kormányon. Én jelezném, mert a hallgatók nyilván jelentős részen nálam jóval fiatalabb, hogy egyszer volt egy nagy koalíció 1966-69-ben 20 miniszterrel, Kurt Georg Kiesinger volt a kancellár, 11 CDU-CSU-s volt, 9 SZOSZDEM. A SZOSZDEM-ek közül a legismertebb az alkancellár külügyminiszter Willy Brandt volt. 1969-től 1982-ig volt a kis koalíció, SPD és a liberálisok. Itt kancellár volt először Willy Brandt, majd miután megbukott azzal, hogy a személyi titkára az NDK hírszerzés tisztje volt, ha még emlékszik valaki, Gulajménak hívták. Utána jött a Helmut Schmidt. A Helmut Schmidt pedig azon bukott meg, hogy a saját koalíciós partnere a liberális párt Hans-Dietrich Genscher vezetésével átállt Kohl mellé. Így lett Kohl 82-ben gyakorlatilag választások nélkül kancellár, utána kiírta a választásokat, és akkor már megnyerte, mert a szociáldemokrata párt szétesett. Utána volt egy cikluson át kancellár a Schröder, aki egy rendkívül fura figura volt, jelenleg a Gazpromnál dolgozik, gyönyörű bérért. A német társadalom jelentős része őt nem fogadta el, és itt meg kell állni. Itt volt egy német alkancellár külügyminiszter, aki Magyarországról származott, a szülei 1948-ban Budakesziről vándoroltak ki. Úgy hívták, hogy Jóska Fischer. Nekem minden könyve, amit írt, megvan. Rendkívül értelmes, holott elnézést, érettségje volt, legalább neki érettségje volt. És miután megbukott, mint miniszter, zöld miniszter, meghívták érettségével a Harvardra, ahol egyetemi tanárként működött, zseniálisan. Ő 48-ban született, már Németországba, tehát 73 éves. Érdemes a könyveit elolvasni, kiválóak.
Mi a CDU és mi ma a CSU? Miben különböznek mondjuk az SPD-től vagy a zöldektől? Mi határozza meg a választók identitását? Mi az, ami miatt valaki CDU-s vagy CSU-s, és utána SPD-s mondjuk a másik oldalon?
Nagyon sokat számítanak a személyek. És az én problémám az, hogy ma a német politikában karizmatikus személy gyakorlatilag alig létezik. Mi a CDU-CSU álláspontja? Konzervatív, keresztény, a gazdaságra figyelő párt vagyunk. Igen, de a CDU ezt Németország 15 tartományában folytatja, a CSU Bajorországban. Meg kell mondani, hogy Bajorországban a CSU hagyományosan jól képviselte a hatalmat, most még egyszer Zöldel alatt koalíciós kormányra kényszerült. Itt mindig elmondták azt, hogy Bajorországban mennyire fontos a B-vitamin, az a Bayern vitamin, tehát hogy valaki bajor legyen. A probléma az, hogy Bajorországban az elmúlt években több millió ember betelepült a volt NDK-s tartományokból, és ezek teljesen más politikai nézetrendszerre jöttek, mint a hagyományos bajorok, szociáldemokraták. A szociáldemokrata párt bázisa mindig a nagyüzemi munkásság volt, ezek a nagyüzemek most leépültek, tönkrementek, átalakultak, új technológiát kaptak. Tehát az a bázis, ami a szociáldemokrata pártot vitte, az megszűnt létezni, és a szociáldemokrata párt bázisa esett. Elnézést kérek, hogy én a régmúltból idézek, 1959-ben Bad Godesberg-Lesbon mellett egy bűbájos pici település volt a Szociáldemokrata Párt kongresszusa, ahol a Szociáldemokrata Párt akkori egyik nagy vezetője azt mondta, hogy wir sind schon keine Arbeiterpartei mehr, mi már nem vagyunk munkáspárt. Hozzátette, amit mi a munkásoknak nyújtunk, az túl kevés, mondta 59-ben, tehát ha jól számolok, 62 évvel ezelőtt. Ez már a sokkal inkább igaz. A Szociáldemokrata Pártnak olyan vezetői voltak, mint Willy Brandt. A német társadalom egy része imádta, egy része gyűlölte, mert a norvég hadsereg századosaként tért vissza a háború után Németországba. Olyan vezetői voltak, mint Helmut Schmidt, aki gazdasági zseni volt, akire azt mondták, hogy ő lenne a legjobb CDU-s kancellár, nagyon nagy hiba, hogy ő szociáldemokrata. De jelenleg ezek az arcok hiányoznak. Nem létezik egy Egon Bahr, nem létezik egy Hans-Jürgen Wisniewski, liberális párt. Elnézést kérek, hol van ma egy Genscher, hol van egy Walter Scheel? A Lindner egy nagyon aranyos 40 év körüli ember, de ennyi. Ha megnézem bármelyik pártot, ugyanezt látom, CDU, hol van elnézést kérek egy Konrad Adenauer? Hol van egy Helmut Kohl, aki egyedül vette észre, hogy vagy most megcsinálom a német egységet, vagy nem lesz német egységet, belátható történelmi ideig. Ezek az emberek hiányoznak.
Többször említettem már kelet és nyugat ellentétét. Milyen különbségek vannak az ország keleti és nyugati felek között a párt preferenciában, pártválasztásban? Jelentős a differencia most?
Óriási. Egyrészt. A volt NDK tartományokban ma csak nem 30%-kal alacsonyabb az egyfőre jutó GDP, mint a régi nyugat-német területeken. Kettő. A volt NDK-sokat kimondottan irritálja, hogy szinte minden vezető poszton nyugat-német területekről átjöttek vannak. Három. Ezeken a területeken a Linke, tehát a kommunista utódpárt és az AfD, tehát az Alternatíva Németországért párt sokkal erősebb, mint a nyugat-német tartományokban. A lakosság elégedetlen. Én mindig a német tévét nézem, látom azt, hogy most elnézést kérek, ránézek valakire. A német egység után 30 évvel, és 95% biztonsággal meg lehet mondani, hogy ő kelet vagy nyugatnémet. A viselkedése, a nyelvhasználata, a ruházata, és nagyon sok egyéb alapján. Tehát párt preferenciába a hagyományos német pártok nem tudták azt a szerepet elérni a volt NDK 5 tartományába, amit a nyugatnémet régi tartományokba elértek. És még egyszer, a két szélsőséges párt visz mindent. Nekem nagyon tetszett, amikor azt mondta egy német politikus, hogy oké, nem fogunk össze tartományi szinten sem a Linkével, tehát a kommunista utódpárttal, se az AfD-vel. De van olyan kelet-német tartomány, ahol ez a két párt többségben van. Ettől kezdve milyen pártól, milyen kormányt hozzunk létre?
A kampánytémák azonosak, vagy van mondjuk így direkt az ország egyik és kifejezetten a másik része számára megfogalmazott üzenet vita kérdés?
Persze, teljesen mások, hiszen minden tartományban más a helyzet. Nekem nagyon érdekes, hogy az volt NDK-s tartományokban milyen emberek fognak befutni. És az is érdekes, hogy a Merkel kabinetben volt NDK-s miniszter, most nincsen. Mire Merkel azt mondta, hogy itt vagyok én, tehát itt van ő, ez egy olyan válasz, hogy ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes. Másik, hát azért annyit látni kell, hogy az elmúlt években Németországban rengeteg hihetetlen karizmatikus ember kinyomtak a politikából. Nekem Pesten a vendégem volt Hans-Georg Maaßen, a német elhárítás, németül azt mondjuk, hogy alkotmányvédelmi hivatal elnöke, aki most megcsinálta azt, hogy ő szembe menve a CDU-val, jelöltette magát, és a választási körzetébe őt indítják, és nem azt, akit a CDU elnöksége javasolt. Tehát nagyon sok érdekesség lesz, a Hans-Georg Maaßen belügyminiszter akar lenni, de hát ennek a feltétele egy CDU-CSU kormány kellene, hogy legyen. Az Seehofer, a mostani belügyminiszter, bármi történik, nyugdíjba szeretne menni, megöregedett.
Mikor kezdődik, vagy mikor kezdődhet a kampány? Azzal, hogy a CDU-CSU megállapodott, tulajdonképpen már mától, vagy holnaptól elkezdődik valami fajta image-építés. Mire számít?
Churchill egyszer azt mondta, hogy a választási harc mindig a választás másnapján kezdődik el. Ez egy nagyon jó poén, Churchillnek rengeteg csodálatos poénja volt, de ez így teljes mértékben nem igaz. Én azt várom, hogy megindul a választási harc, és a választási harc részeként rendkívül érdekes, hogy idén a két tartományi választást a CDU elvesztette, a eljövendő választásokat a volt NDK területén nehéz helyzetben lesz a CDU. Berlinben hagyományos szociáldemokrata többség van, tehát ott a CDU-nak komoly esélye nincsen, és ezek után jön az országos választás. Tehát magyarul a tartományi választások kőkeményen fogják befolyásolni az országos hangulatot.
És kivel fog leginkább Armin Laschet majd harcolni, küzdeni? Mert hogy ugye egyrészt van egy országos jelenlegi koalíciós partnere, a szociáldemokraták, és mint említette, akár egy potenciális leendő új koalíciós partnere a zöldek. Na most kivel kell a legnagyobb harcot vívnia úgy, hogy utána majd akár kormányképes is maradhasson velük?
Én nagyon szemét választodok, és bocsánatot kérek önmagával. Tehát neki le kéne győzni önmagát, és koncepciót kéne adni. Ez az egyik megjegyzés. A másik, hát 4 évvel ezelőtt a szociáldemokraták nem akartak kormányra lépni, és volt egy megállapodás, CDU-CSU zöldek, mindenben megállapodtak, és liberálisok. És az utolsó pillanatban Linner bejelentette, hogy amíg Merkel a kancellár, addig ők nem hajlandó koalícióra lépni. Ezt a Merkel a Linnernek soha nem bocsájtotta meg. Tehát máshogy fogalmazva, a szociáldemokraták ma hajlandó kormányra kerülni, hát ez a politika célja a zöldekkel, de nem a CDU-CSU-val. Kőkemény ellentétek vannak, koncepcionális, személyi és nagyon sok egyéb ellentét a CDU-CSU és a szociáldemokraták közt. Nekem nagyon érdekes volt, hogy a CDU-CSU mostani választási harcában elhangzott az a mondat, hogy az legyen a párt kancellár jelöltje, aki jobban ki tudna jönni a zöldekkel. Oké, de hát nem így alakult. Na most a nagy kérdés persze az, hogy ki tudna jobban kijönni, a Laschet vagy a Söder. A nagy kérdés az, hogy a zöldek hajlandók lennének a koalícióra lépni, ha ők kormányt alakíthatnak. Véleményem szerint nem. Tehát szeptemberig itt rengeteg meglepetés lesz. A CDU-CSU jelenleg csak a liberálisokkal tud kormányt alakítani, és valakit meg kéne nyerniük. Az AfD-vel sem kéne már szóba, a kommunista utódpárt minkével a CDU-CSU a halálos ágya nem fog szóba állni. Kimarad? A szociáldemokraták és a zöldek. A szociáldemokraták jelenleg nem hajlandók együttműködni, a zöldek pedig bíznak a saját erejükben.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!